Jó. Szeretettel köszöntöm a mai tréningen résztvevő tisztelt hallgatókat, az Innovációs Szakkollégium hallgatóit, és hát mindenek előtt Antoni Györgyit, a ELTE TÉPIK, tehát Tudományszervezési Pályázati és Innovációs Központ, ki tudtam mondani, igazgatóját, aki a mai tréninget vezeti alapvetően két témában. Nem szeretnék teljes áttekintést adni a pályázatunk eddigi menetéről, csak azt szeretném mondani, hogy 2006. szeptembere óta sok az eredményünk, és nagyon sok az eredményünk, és ugyancsak nagyon sok a nehézségünk is. Jelenleg úgy állunk a pályázat befejezése előtt, hogy ami az eddigi munkát illeti, az azon a pószteren, amit most jobb hiány az ablakba fektettem. És ez az ELTE Innovációs Napján szerepelt. Meg lehet nézni. Ami előttünk áll, az ez a tréning, a kétnapos házi konferenciánk, és örömmel mondom, hogy megvan a szerződéses megállapodás a 3,5 éves munkánkat bemutató kötetre DVD melléklettel. Tehát mindenki számíthat augusztus végén, szeptember elején egy dedikált saját kötetre, amiben ott lesz a munkája. Most a mai programra térve, igazgatóasszony két témában tart nekünk előadást, és azt reméli ő is, én is, hogy ez elég interaktív lesz. Az első az tulajdonképpen a európai és talán részben a hazai K plusz F lehetőségek, pályázati lehetőségek lesznek, a második meg majd a szerzői jogvédelem témakörével foglalkozik. A kettő között majd, ha egy szünetet tartunk, akkor átmegyünk a 512-es tárgyalóba, ahol elfogyaszthatatlan mennyiségű szendvics és egyéb dolgok várnak bennünket. Én át is adnám szeretettel a szót.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, igazából végignéztem a korábbi előadók listáját, hogy milyen neves személyek tartották az előadást. Most félbe vallom be, hogy sok minden szerettem volna lenni már életemben, de oktató még sosem. Tehát irodalmától kezdve, jogászig, gyerekorvosig, minden terveim között szerepelt, aztán végül közgazdászként végeztem a tanulmányaimat, de oktatni sosem szerettem volna, úgyhogy most megpróbálok egy kicsit oktató szemmel nézni, hogy lehessen követni azt, amit elmondok, lehessen figyelni. Az egyik előadás témája, amit elsőnek összeállítottunk a kolléganőmmel, Horváth Alexandrával, azért is látszott az első szlájdon az ő neve, mert az összeállítás főleg az ő munkáját dicséri. Ő is a TÉPIK munkatársa, és az úgynevezett Tudás és Technológia Transfer Irodának az egyetlen, pillanatilag az egyetlen innovációs referense. Ez talán azt hiszem, hogy jól mutatja az ELTE-n zajló innovációs munkákat, és megmondom, azzal a hátsó szándékkal is jöttem el mára, hogy esetleg néhány hallgatót megnyerjek, akár önkéntesként, akár szakmai gyakorlatra arra, hogy segítse a munkánkat, egyrészt az innovációs kultúra permanens terjesztését az egyetemen, másrészt valahogy ennek a tudás és technológia transfer tevékenységnek a rangját megteremteni, és az innováció fontosságának hangsúlyozását minden fórumon az egyetemen megtenni. Úgy érzem, ezt nem győzzük majd eleget és elegen hangoztatni ahhoz, hogy valóban történjenek változások. Mert a helyzet úgy gondolom, hogy még Európában sem jó, Magyarországon sem, és az ELTE sem vállalt ebben egyenlőre eddig vezető szerepet, és csak reménykedni tudok benne, hogy ez a jövőben változni és javulni fog. Ebben én mindenképpen számítok mindannyiunk együttműködésére, támogató segítségére. Az első téma az Európai Uniónak a K+F stratégiája, azok az intézményi hátterek, azok a támogatási programok, keretprogramok, amik arra hivatottak, hogy a nagy volumenű, hatalmas célkitűzéseket segítsenek megvalósítani, amiket itt el is kezdtünk összeszedni, hogy bizony stratégiai összehangolás szükséges Európán belül, mert elszigetelt országunként csak tovább fokozódik az a fajta lemaradás, amit megfigyelhetünk az USA és az Ázsia gyorsan növekvő gazdaságú fejlődő, innovatív országaival szemben. Tehát az Európai Unió, valljuk meg őszintén, egyre inkább lemaradó tendenciát mutat ebben a kártesztett tevékenységben. Ezért már a lisszaboni csúcsértekezett csúcstalálkozón megfogalmazták azokat a célokat, ami nem kevesebb, mint hogy a világ tudás alapú legdinamikusabb, legversenyképesebb térségévé váljon Európa, amihez a barcelonai ülésen meg is fogalmazták azt, hogy ezt milyen mutatószámmal szeretnék mérni. Ez a GDP-nek a legalább 3%-os káposztásra fordított költségarány elérését tűzte ki. Gondolom, ezt már annyi helyen és annyiszor olvasták. Ez jelenleg 2%, Magyarországnak egyet sem éri el összehasonlítási alapként. A USA-ban most 2,8, és Japánnál már 3% fölött jár. Tehát így joggal aggódunk azon, vajon képesek leszünk-e. Megvalósítani ezeket a célkitűzéseket, és ha ilyen, akkor milyen intézkedéseket, milyen támogatásokat, milyen stratégiai elemeket kell ehhez megvalósítani, hogy ezek valóban létrejöhessenek. 2004-ben az Európai Bizottság azt is kijelentette, hogy a tudomány és technológia Európa jövőjének a kulcsa. Hát nézzük meg, hogy hogyan gondolják ezt megvalósítani. Kiemelt versenyágazatokat választanak ki, amelyekre koncentrálnak, és stratégiai összehangolt fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Ezeket nem szeretném felolvasni, mert annyira nyilvánvaló, hogy az infokommunikáció ezek között vezető szerepet kell, hogy játszon a biotechnológia, nanotechnológia, aeronautika, és persze az energia kérdés az mindig fennmarad, mint az egyik legfontosabb kérdés, hogy ez környezetkímélő legyen, hogy a jelenlegi fosszilis energiákat felváltsa valami céltudatosabb energiafelhasználás, jobban kíméljük a környezetünket. Hogyan tudjuk ezt az európai hozzáadott értéket tovább növelni? Nyilvánvalóan kritikus tömegre van szükség. Ez a kritikus tömeg az egyelőre, ez azt is jelenti, hogy kritikus mennyiségű kutatónak kell rendelkezésre állni, hogy igazán nagy projektekbe tudjanak belefogni. Erősíteni kell a képzéseket. Középszerű kutatási programokkal, elaprózódott kutatásokkal valószínűleg nem igazán lehet versenyképes Európa sem, Magyarország sem, és erősíteni kell a nemzeti programok közötti katalizátor hatást. Legyenek nemzeti programok, de ezek ne egymástól elszigetelten, hanem egymásra utaltan, egymás kölcsönhatásában egyre erőteljesebben fejtsék ki a szerepüket. Az egyik kettő volt. Az Európai Bizottság ennek értelmében, hogy ezt a tudomány és technológia legyen Európa jövőjének a kulcsa, 6 nap célkitűzést jelölt meg, a kiválósági központok létrehozását, a technológiai kezdeményezések elindítását, az alapkutatás kreativitásának ösztönzését, mert vannak ugyan alapkutatási projektek, de nem igazán mindig a legkreatívabb ötletek nyernek támogatottságot, akár nemzeti szinten, akár európai szinten sem. Európát vonzóbbá kellene tenni, mert sajnos lassan a jó technológiai és technikai fejlettséggel bíró ázsiai országok elcipkázzák az európai kutatókat, Amerikáról már nem is beszélve, tehát az USA-ról már nem beszélve, akik ebben igazán nagyok, hogy a legjobb kutatókat megpróbálják Európába összejönteni, és ők hozzák létre azt a kritikus tömeget, amivel valóban nagyobb innovációs teljesítményeket lehet elérni, nagyobb kutatási volumeneket lehet elérni. Természetesen ahhoz, hogy ezek működni tudjanak, ez az infrastruktúrát, a kutatási infrastruktúrát permanensen fejleszteni kell, amelyekre ez nem fog működni, és koordinálni kell, ahogy említettem, a nemzeti kutatási programokat is, mert különben egymástól csak elszigetelten fognak működni, és hogyha párhuzamos kutatások jönnek létre, azok nem fogják egymást erősíteni. A finn elnökség alatt meg is született az innovációs akcióprogram, ami 10 pontban foglalja össze, hogy miket tartanak a legfontosabbnak annak érdekében, hogy Európa valóban versenyképes lehessen, hogy az európai térség elérje a kitűzött céljait. Az innovációbarát oktatási rendszer. Találkoztak már ezzel? Milyen az innovációbarát oktatási rendszer? Lenne egy kérdésem, hogy tudna rá valaki válaszolni. Hát valószínűleg az, hogy az igazán kiválóságokat, de jobban odafigyeljen az oktatás, ne egy homogén maszkaként oktassa őket, hanem igen figyeljen arra, hogy kik azok, akik különösen nagy teljesítményre képesek, ezek megkapják a kellő támogatottságukat, és az innovációnak kellő elfogadottsága legyen egy intézményen belül. És ezt fontosnak tartsák, hogy igen, azokat az embereket, akik többet értek el, azokat valamilyen módon erkölcsi és anyagi megbecsülésben is részesítse. Az Európai Technológiai Intézet létrehozása egy később is föl fog majd merülni, hogy ugye
most van. Csak én, mint a matematikán nevelkedett, eszembe jött az a definíció, ami úgy szól, hogy the rose is a rose is a rose is a rose. Tehát ez itt most az innováció barát oktatás, amit éppen Antoni Győri folytat.
Hát remélem, hogy a végén nem hagyjuk le itt meg, hogy ez a péntek délutáni kínzás időszaka, amikor még mindig itt kell ülni és végig kell hallgatni egy halálunalmas előadást. Az Európai Technológiai Intézet kapcsán még egyébként szóba kerül majd, hogy igazán nagy kutatási volumeneknek a támogatására jön létre, így képes majd nagy mennyiségű kutatót közös gondolkozásra készíteni. Aztán azt is, hogy én évek óta hallom minden innovációval foglalkozó rendezvényen, hogy az Európai Technológiai célunk, hogy ezt az intézetet magyarországi székhelyre hozzuk. Én bízom benne, hogy egyszer sikerül, de már elég régóta hallgatom, hogy kezdek azon aggódni, hogy a háttérben már egész más lobby munkálatok folynak, és mégsem Budapest lesz majd a székhelye. Az egységes munkaerőpiac kialakítása a kutatók számára azért rendkívül fontos, mert gyakorlatilag azért nem igazán vannak egységes feltételek, nem igazán vannak egységes fórumon, helyen elérhető munkahelyek, hogy a kutatók kellő mobilitását lehetővé tegyék, hogy valaki ott kutasson tovább, ami számára a legtöbb eredményt, kutatási eredményt, kölcsönhatást, segítséget nyújtsa. Ebben persze lesznek majd törekvéseket, később mutatom, tehát ezeket is muszáj megpróbálni valamilyen módon elősegíteni, hogy legyen egy egységes kutatók számára létrejövő munkaerőpiac. Az ipar és a kutatás kapcsolatainak erősítése, ez később több kérdésben újra föl fog merülni, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni az innováció kapcsán. Nagyon fontos az alapkutatás, ebben azt hiszem, hogy az ELTE kiemelkedően jó helyzetet ér el. De az alkalmazott kutatások és az ipari hasznosítás tekintetében már nem vagyunk ilyen kiemelkedően jók, bár hozzáteszem, a többi tudományegyetem is közel hasonló cipőben jár, egyedül talán Debrecen mondhat magának most már jelentősebb eredményeket ezen a területen. A regionális innováció erősítése azért is fontos, mert vannak régiók, amelyek elmaradnak a pályázatok, főleg a magyar pályázatok, mi keserűen szoktuk tudomásul venni, hogy magyar, hogy a közép-magyarországi régió már megint hátrányos helyzetben van, mert egy csomó pályázat lehetőségéből ki vagyunk zárva, magasabb önrészsel vehetünk részt, de ez egy EU-s törekvés, hogy a régiókat is felfejlesztjék, legyenek régiós központok, és ne mondjuk egy nagyváros köré központosuljon az innováció is, mert ez nem szerencsés, hogyha az innováció területileg ennyire koncentrálódik, és teljesen leszakadó területek jönnek létre az országon belül. Szükség van adókedvezményekre, inkább nem magyaráznám, tehát ha nincsenek kedvezményes adók, ez pillanatilag nálunk nem jellemző, hogy túlságosan adókedvezményekről beszélhetnénk, majd most meglátjuk, hogy milyen adóval fogjuk pótolni a kieső tandíjakat, az egyéb olyan jellegű, a kieső egészségüknek eddig fizetett fizikdíjat, erre már én számítok, hogy már az 50%-a fölött fogok majd adót fizetni a béremből, tehát gyakorlatilag egyelőre Magyarországon még nem látom, hogy érvényesülnek. A szellemi tulajdonjogok védelme, amit én kiemelt fontosságnak érzek egy kutatóintézet, egy kutatással foglalkozó egyetem életében, ezért is szeretném a következő szeászot, vagy a második részét az előadásnak erre szállni, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok kutató sincsen tisztában azzal, hogy ez a szellemi tulajdonvédelem, ez hogyan zajlik egy egyetemen belül. Vannak szabályzataink, amik arra jók, hogy felkerüljenek a honlapra, és meggyőződésem, hogy nagyon sokan el sem olvassák. Tehát valamilyen módon igazándiból azt tartom fontosnak, amikor azt mondom, hogy az innovációs kultúra terjesztése fontos az egyetemen, hogy ezt minél többet is, és én bízom, hogy ebben szintén partnerek lesznek, hogy minél több helyen elmondják, hogy igen, a honlapon fönn van, mindenki nézze rá, nem hibátlan, beszélünk majd róla, hogy miért, de ezzel muszáj foglalkozni, mert anélkül, hogy tisztázatlan szellemi tulajdonjogok vannak, nincs itt menedzselni. Tehát a kutatási eredmények, hogyha a jogok, a bejelentések és a kellő védelmét nem teremtik meg az alkotásainknak, meg a felfedezéseinknek, találmányainknak, akkor nem is fogunk tudni mit eladni. Tehát ennek azért nemzetközi szinten védetnek kell lennie. A digitális termékek és szolgáltatások enélkül nem fog működni. Az egész innovációbarát piacok, innováció beszerzések útján történő erősítése, ezek később kifejtjük, hogy mit értünk alatta. Fontosnak tartja az Európai Unió az európai kutatási
célsőt.
De, nagy bocsánat!
Kérdésem, hogy az innovációs akciót gondolom, még nincsen benne az innovációs alapétrehozása.
Melyik innovációs alapétrehozása?
Hát, valamilyen tőkefinanszírozás.
Hát ez egy innovációs akcióprogram, ez az egész EU-ra vonatkozik. Most nyilván nemzetileg is egyébként az ilyen innovációs járulék alapok, ezek országonként különbözőek. Tehát ami nálunk például szerepel ilyen innovációs járulék fizetés, az nem minden országban szerepel így. Van amelyik ország igen, van amelyik adókedvezményeket nyújt, ez teljesen különböző az európai ország között, nincsen összehangolt és egyöntetű vélemény arra vonatkozólag, hogy az innovációt milyen jellegű adókedvezményekkel, járulékokkal, erre permanensen folynak kutatások, egyben mi is részt vettünk, amiben azt kérték, hogy legalább az innovációs járulék alapterhére kiért kutatásokat, meg egyebeket folytassa az ország, és nem lenne jó, ha még ez is eltűnne, bár tudjuk, hogy az innovációs járulék terhére végzett kutatásoknak van némi nemű, talán majd a következő másfél órában beszélünk róla, hogy mik azok a problémák, amik ezzel kapcsolatban felmerülnek az egyetem és az ipar kapcsolatában. Megválaszoltam? Vagy nem ez volt igazán a kérdés? Szükséges egy európai kutatási térséget létrehozni ahhoz, hogy ez egy egyöntetű belső piacként, egy belső egyöntetű munkaerőpiacként funkcionáljon, tehát egy belső piacot létrehozni azért, hogy szabadon áramolhassanak a kutatók, a tudás és a technológia. Tehát tulajdonképpen ennek egy egységes, minden korlátoktól mentes belső piacnak kell lenni az Európai Unión belül ahhoz, hogy ezt meg tudjuk teremteni. Hasonló feltételeket kell kínálni minden országnak a kutatók számára. Hát ettől azért még mindig nagyon tudjuk, elég messze vagyunk, és nem is tudom, hogy mennyi időnek kell majd eltelni, hogy mondjuk hozzánk szívesen jöjjön egy amerikai kutató kutatni, és olyan feltételeket találjon, akár infrastruktúrálisan, akár financiálisan, hogy úgy gondolom, hogy valóban megéri neki hosszabb távon itt bekapcsolódni egy kutatásba. Azt is elgondolom majd, hogy még milyen problémák vannak az itt folyó kutatásokkal. Hatékony koordináció, ez nem győzi az Európai Unió hangoztatni, a nemzeti és regionális kutatási tevékenységeket mindenféleképpen európai szinten kell koordinálni. Tehát nem lehet egymástól elszigetelt kutatási programokat és kutatási politikát folytatni, anélkül, hogy ezt európai szinten ne koordinálnák. Szerintem ez magáért beszél. És európai szinten kell ezeket finanszírozni, és erre az Európai Unión belül számos olyan finanszírozási forrást és lehetőséget soroltak fel, amire a későbbiekben mindenféleképpen ki fogok térni. Létrehozták a kutatási igazgatóságot, amelynek az a célja, hogy a fejlesztési politikát dolgozzon ki, koordinálja a tagállamok tevékenységét, a kapcsolódó uniós politikákat, természetesen van kommunikációs szerepe is, az új tudomány szerepének és fontosságának elismertetése. Ezeket támasztják el azok a demonstrációs keretprogramok, amelyek a kutatási igazgatóság fejlesztése alatt valósulnak meg. Többek között az ismert, szerintem már többek előtt ismert FP7-es kutatási keretprogramok, amelyeknek 4 specifikus programja van, a kooperáció, az ötletek, az emberek és a kapacitások. A LinkedIn-t azért adtuk meg, hogyha valaki mégsem, akkor azért itt érdemes utána nézni, mert ezen a linken és ennek kapcsolódó oldalain nagyon sok fontos információt lehet megtalálni, többek között még álláshirdetéseket is, sőt föl lehet tenni önéletrajzokat is, mert szeretnék lehetővé tenni azt, hogy a kutatók tényleg szabadon áramolhassanak, tehát legyenek olyan lehetőségek, hogy valaki álláshoz jusson, megbízáshoz más országokban is. A kooperációt már mondtam, tehát azért fontos, hogy kooperáció legyen, mert elszigetelten nem fognak tudni jól működni. Az a lényeg, hogy ez a kooperációs FPS-es program minél több országot fogjon össze, valódi K+F együttműködések jöjjenek létre. Hát erre elég szép summát, 32 millió 413 millió számnak, és nagy projekteket kívánnak vele mindenféleképpen finanszírozni. Tehát azért azt tudni kell, hogy miután ezek az FP7-es programok, ezek igazándiból kooperációk elősegítő programok, meg nagy rizikói ötleteket próbálnak meg támogatni, ezért itt a támogatási összeg is magasak, és főleg nagy projekteket várnak rá, nem elaprózott kis projekteket kívánnak finanszírozni. A tematikus területei 10 pontban fogalmazták meg, hát ez a 10 pont azért összhangban van az akciótervben, az innovációs akciótervben meghatározott területekkel, ugyanazokat a kérdéseket boncolgatja, csak egy kicsit részletesebb bontásban, itt meg kiemeli az egészségügyet, mint első helyen rangsorolt ügyet, az élelmiszer, az infokommunikációs technológiák, azok minden egyes ilyen jelenben szerepelnek. A nanotechnológia, energia, környezetvédelem, közlekedés. És kitér itt, ez az egyik olyan elem a tematikus területek között, ami azért említi a társadalomgazdasági és humántudományokat is, nem kifejezetten csak természettudományra, informatikára koncentrál. A biztonságkutatás és az űrkutatás eddig is tartalmazta az innovációs program is. Az egészségügyel kapcsolatban azért fontos, hogy létrejöjjenek ezek a nagy kutatási projektek, mert igazából csak akkor tudnak igazán nagy. Nem olvasom fel, ezt mindenki megkapta, ez a genomszekvenálása és a posztgenomika területén történő előrelépések miatt szükséges, hogy a klinikai kipróbálások minden nagyobb beteganyag álljon rendelkezésre. Ezeket csak akkor lehet igazán hatékonyan és jól megvalósítani, hogyha valóban nagy kutatási projektek, több ország egészségügyi intézményei lesznek, több központ lesz létre, így a szükséges betegszám viszonylag rövid idő alatt rendelkezésre áll, hogy ezeket valóban ki tudják próbálni. Széleskörű nemzetközi együttműködés nélkül ez sem megy. Biztonságos élelmiszerlánc, táplálkozás, ez egy fontos, a mostani társadalomnak elég jelentősen befolyásoló probléma, elhízás, élelmiszerbiztonság, amit nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Sajnos mind a mai napig is sem tudjuk, hogy elmegyünk a piacra, és megvásárolunk egy szépnek tetsző almát, hogy az mennyi vegyszert kapott, hogy semmiféle jegyzőkönyvet nem kell mellékelni az árusnak, hogy milyen permetezésen ment utoljára keresztül, mikor permetezték. Ennek a betartása szerintem még máshol is problémát okoz. Nemzetközi láncok bejövetelével ez nem lett jobb, csak még inkább ellenőrizhetetlenül vált. Ezt mindenféleképpen éppen ezért nemzeti szinten kell összefogni és kooperálni az országok között, hogy ez minél biztonságosabb legyen. Az infokommunikáció fontossága, nem látható társadalom és gazdasági igényekre támaszkodva kell, hogy fejlődjenek, és mindenféleképpen a gyakorlati alkalmazás irányában és az elméletiség irányában kell, hogy elmozduljanak. Nanotechnológia, az európai ipar versenyképességének növelése, új tudás kialakítása. Ez egy része lenne, hogy az erőforrás intenzív és ipar inkább tudásintenzív iparrá váljon, hogyha a nanotechnológiák fejlesztése területén igazából sikerülne valami áttörést elérni. Én nem tudom, az eredmény ki van tisztában vele, hogy a nanotechnológia és ilyen jellegű kutatások hogy állnak. Mi partnert kerestünk volna nagyobb kutatási projekthez, és úgy tűnik, mintha ez az eredmény valami nem igazán élvezni a prioritást, pedig valószínűleg szükség lenne rá.
Kérdezem részben a hallgatóktól, ugye jól emlékszem, Szigeti Dezső létrehozott nevű cég az nanotechnológiával működik. Például ott van a plakáton Szigeti Dezső, kint van a jobban piacon is, hogy ő kit kell tudott, vagy működik együtt, az nagyban eligazítan ebben a kérdésben, tehát ők mondjuk
Energia. Amit már említettem, hogy a fenntarthatóság, a környezet kímélő energetikai rendszerek kialakítása európai szintű kihívás. Ebben is muszáj, hogy együttműködjenek a kutatók, egymás eredményeit támaszkodva minél nagyobb projektek jöjjenek létre. Lehet, hogy átugrottam a zene. Következő környezetvédelem, fenntartható gazdálkodás, ökológiai rendszerek, új eszközök és szolgáltatások kifejlesztése tartozik ide, mint legfontosabb célkitűzés. Azt hiszem, a környezetvédelmet nem lehet elég sokszor és elég hangsúlyosan megemlíteni ebben a témában. Közlekedés, környezetbarátabb közlekedési módszerek kifejlesztését tűzik ki célul. Nemzetközi piacon elért, az európai iparágoknak pedig a nemzetközi piacon elért vezető szerepének biztosítását, annak erősítését tűzik ki ez a program. A társadalom tudományokat említettem, hogy ez ide azért belekerült, már nem feltétlenül az innovációval szorosan összekapcsolható. Tehát, hogyha az ember a szigorúan kutatási területeket veszi figyelembe, hogy mi az, ami értéket teremtő szellemi tulajdont létrehoz a kutatás, azért ebben nem lehet kihagyni a társadalom gazdasági tudományokat és humán tudományokat, mert ezekkel a társadalmi, tehát az innovációval és egyáltalán a nemzetközi esedéssel, a globalizációval, a nemzetközi kutatási projektekkel kapcsolatos társadalmi-gazdasági kérdésekre is választ kell adni valakinek. Tehát ezekkel a kérdésekkel is muszáj foglalkozzanak. Ezért került bele ebbe a kiemelt tisztpontba a társadalmi-gazdasági tudományok kérdése is. A biztonságkutatás. Azt hiszem, hogy az ominózus szeptember 11-i események után nem lehet elég sokat hangsúlyozni, hogy a közös külésbiztonságpolitika és ehhez kapcsolatos fejlesztések mennyiféle tudományterület összefogását kívánják meg. Ezeket a készségeket, képességeket is közös szinten kívánja az Európai Unió kezelni. Kutatás, az űrben jelölő lehetőségek kiaknázása, világ nemzetközi együttműködéseket várnak az űrfelfedezés és az űrkutatás területén. Ez is egy kiemelt prioritás terület. Az ötletek, mert hogy az előbb mondtam, hogy ezek a kooperációs területek, amik igen.
A kooperációs programokkal kapcsolatban lenne a kérdés.
Igen.
Ezek a nagyon nagy projektek, gondolom, akár kérdezni kell.
Persze.
Körülbelül mekkora kell legyen egy kintéje, vagy csak a falsúlyek, vagy a kisztetek.
Hát ilyen nagy projekteket azért kutatóintézetek, kutatócsoportjai és az egyetemek vagy kutatóintézetek nevében szokták kezdeményezni. Tehát nem magánszemélyek akciója játszik ebben szerepet, bár nyilván, és ezért is fontos a kutatóknak a felvilágosítása vagy az informálása ezekről a dolgokról, mert igen, ők kezdeményezik. Tehát az individuum kezdeményezi egy nagyobb közösséggel a háta mögött, tehát nyilvánvaló azért van egy-két kiemelkedő kutató, és pont itt az ötletek kapcsán merült fel, hogy igen, vannak ilyen individuális programok is, de az ilyen átfogó, több intézményen, több országon átfogó kutatásokat, azok intézmények hozzák létre, és az intézményi kutatókra, az ottani szakembereknek a hírnevére és az eddig elért kutatási eredményeire támaszkodva, az ELTE részt vesz akár partnerként is ilyen kutatásban, de viszonylag kevesebb a pályázati hajlandóság, aminek az okát azért elég egyszerűen megtanulni, egyrészt iszonyatos nagy munka, másrészt nagyon mély nyelvtudást igényel ahhoz, hogy egy nemzetközi kooperációs kapcsolatban az ember részt tudjon venni, és ott a kutatási eredményeit valóban angol nyelven tudja kifejteni, megvédeni, kommunikálni. Szerintem ez azért még nem annyira triviális, még az ELTE-n sem. Pedig amik a nyelvi akadályok azok komoly problémát jelentenek az ilyen együttműködésekben. Másrészt azért hajladék is kell egy-egy projektben biztosítani, meg ugye mindannyian ismerjük, vagy nem tudom mennyire ismert a projektek elszámolása, a rezsiköltségek, az egyéb költségek, amik terhelnek egy-egy projektet, olyan mértékű plusz adminisztrációs feladatot rónak a kutatóra, hogy nem biztos, hogy szívesen bevállal egy ilyen eurós alapon nyugvó elszámolási nehézségekkel terhelt óriási projektben való részvételt. Pedig mondjuk ezekből lehet igazán tanulni. Tehát mindenféleképpen ideális az lenne, hogyha minél több kutató próbálkozna azzal, hogy ilyen nagy projektekben vegyen részt. Az ötletek, ez egy nagyon érdekes, hogy a hangsúly az ötleten van, hogy mennyire egyedi az ötlet, mennyire kreatív az ötlet, itt a kutató kreativitását próbálják meg, és a legkiválóbb kutatókat próbálják meg, ez az ERC programok, ezzel a névvel, ez az Európai Kutatási Tanács, az egy IRC program, az ERC-nek nevezett, hogy csúfolt program. Itt azért az ERC-ről van már nyertes, és főleg a fiatal kutatók között, aki támogatást kapott egy kutatási projektjéhez. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy ezt a felderítő kutatást, ezt a nagyon ötletorientált, kiválóságokra fókuszált kutatást azért mindenféleképpen forszírozni kell az egyetemet. Nem tudom, mivel lehetne elérni, hogy a pályázati kedvet fokozzuk. Az emberek program az a kapcsolatépítés fontosságát hangsúlyozza, az élethosszígval tartó tanulást, az ipari vállalatok és az egyetemek közötti átjárhatóságot célozza meg, a kutatók alapképzésére is meglehetősen nagy összeget szán, és nemzetközi dimenziókat tűz ki célul. Tehát ide tartoznak azok a Marie Curie programok, amik oktatással, továbbképzéssel foglalkoznak a kutatók életében, amikor azért szintén volt már precedens, hogy ELTÉS kutató nyerte a Marie Curie program keretében támogatást arra, hogy továbbképezhesse magát. Ez is a nemzetközi együttműködéseket szolgálja, tehát a kutatók minél több kutatóhelyen melegszenek meg, minél több kapcsolatot tesznek szert, annál nagyobb az esélye a kérdésére adott válaszban, hogy valóban létrejön köztük együttműködés. Mert elszigetelten, anélkül, hogy az ember eljárkálna és különböző kutatóprogramokból tanulhatna, vagy ott lehetne, anélkül kicsit nehézkes egyébként ezeket a programokat akár innen az egyetemről kezdeményezni. Hogyha valakinek nincsenek viszonylag szoros, már korábbi kutatásokon, vagy korábbi közös gondolkozáson alakuló ötletei. A kapacitások a következő program, ez a kutatási és innovációs kapacitás növelésére vonatkozó program. Itt főleg infrastruktúrális támogatásokat adnak, és előnyben részesítik azokat a kutatásokat, amik a kis és középvállalatok számára történnek. Tehát ezzel is azt kívánják elősegíteni, hogy nőjön az összekapcsolódás a kutatás és az ipari hasznosíthatóság között, mert nagyon sokszor szakad el a kutatás és a valóságos ipari kívánalmak között. Nem nagyon van összefüggés, tehát nem igazán jellemző az, hogy a kutatók túlságosan figyelembe vennék a hasznosíthatóságot, az ipar általi elvárásokat. Viszonylag kevés Magyarországon a kis és középvállalati együttműködés, az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködés. Az Európai Kutatási Intézetet már említettem, amire ugye a lobby szolgál, hogy esetleg budapesti székhelyű legyen. Az oktatás, a kutatás és az innováció ötvözését tűzi ki célul, összegyűjtse a legkiválóbb, legtehetségesebb hallgatókat, kutatókat, munkacsoportokat fogadjon be, és a meglevő intézetekben változásokat indukáljon, tehát olyan fejlesztési és egyéb ötleteket, amik megváltoztatják a kutatóintézetek attitűdjét és hozzáállását. Közös kutatási központot is kíván létrehozni, hozott létre az EU, annak érdekében, hogy összefogja a különféle programokat, kutatókat, 5 tagállam területén 2 intézetet foglal jelenleg magában ez a közös kutatási központ. Ez is azt szolgálja, hogy a bizonyos tudományterületeken, amiket felsorol, és egyébként amit nagyon hasonlítanak a prioritási, korábban meg prioritási címszavakhoz, ezeken a területeken minél inkább összefogja a kiváló kutatókat, és egy közös, hatékony kutatóbázist hozzon létre. Versenyképességű és innovációs keretprogram, a versenyképességnek óvatatlanul egyik eleme az, hogy a kis és közép vállalkozások igényeit és azoknak a versenyképességét is előmozdítsa. Mindenféleképpen abban az irányba próbálja az Európai Unió eltolni a kutatásokat, hogy emellett legyenek versenyképesek a kis és középvállalkozások, és a kutatók működjenek együtt valamilyen formában ezekkel a vállalkozásokkal. Itt is az energiahatékonyság ökoinnováció, egyéb ilyen kérdést tűz neki cél, és mindenféleképpen a vállalkozások részvételét preferálják a tudományterületeken. A vállalkozás és innovációs program az a KKV-kra irányul, a vállalkozások minden típusú innovációját támogatja. Erre azért is van szükség, mert nem túlzás hangsúlyozni azt, hogy innovációval hány magyar vállalat foglalkozik, mennyien költenek egyáltalán innovációra, ezek közül mennyi az olyan multinacionális cég, mert a javarésze ezeknek a közép- és nagyvállalatoknak, akik egyáltalán innovációs tevékenységet folytatnak, azoknak nagy része multinacionális vállalat, tehát a magyar vállalatok innovációs hajlandósága az meglehetősen alacsony színvonalú. Az infokommunikációs technikáknak a támogatási programjára is elég szép pénzt szállnak, 228 millió euró, ez is az egységes belső piac kialakítását szolgálja, hatékonyabb szolgáltatások, és itt mindig hangsúlyozom azt, hogy az életminőség javítása érdekében használt infokommunikációs szolgáltatások fejlesztésére lesz prioritás ezeken a területeken. Az energia, intelligens energia címmel szerepelt 727 millió eurós támogatással, itt is az új és megújuló energiaforrások kutatására helyezik a hangsúlyt, tehát környezetbarátok, környezetkímélő és energiahatékonyság a vezérszavai, és itt a közlekedést is beleértik a támogatandó területek közé. A kutatói mobilitás elősegítésén nem találkozott-e már valaki az Európai Kutatói Kartával? Az egyetemünknek feladata egyébként, hogy a kutatói körében minél inkább népszerűsítse ennek a kartának az alapelemeit. Már csak azért is, mert csatlakoztunk hozzá. Úgyhogy akkor érdemes ezekkel a legfontosabb magatartási kódex elemekkel megismerkedni. A kutatókarrier kilátásának javítása, szakmai fejlődésük biztosítása, a mobilitásának ösztönzése, a női kutatók, amiket időként elfelejtünk, nehéz a család és a munka összeegyeztetését. Erre intézményes törekvések nem igazán vannak, a kutatói kartára csatlakozott országok azonban azt vállalják, hogy mindenféleképpen megpróbálják ennek megteremteni azt az optimális feltételt, de lehetővé teszik, hogy a női kutatók azzal, hogy családot alapítanak, nem adjanak le teljesen a kutatói hányat, a kutatói gátát és az ért kutató várostól. Egységes értékelési rendszer kialakítása. Ez azért is fontos, mert ha azt szeretnénk elérni, hogy mobilitás legyen, és oda özönjenek a kutatók, ahol az adott szakterülettel a legkiválóbbak foglalkozhatnak, és lehetővé tegyük azt, hogy más országokban is kutathassanak, akkor ennek valamilyen egységes rendszerét is ki kell dolgozni. Mik azok a mutatók, amiket figyelembe tudnak venni egy-egy kutató értékelésénél, nyilván a publikációk száma, a szabadalmak, együttműködés száma, a tanítása, az, hogy milyen mobil, hány kutatócsoport munkájában vett már eddig részt, és nyílt és átlátható felvételi eljárás kidolgozása, ami mindenféleképpen fontos ahhoz, hogy senki se érezze úgy, hogy valamilyen kivételezési rendszer szerint választják ki a kutatókat, egy egységes rendszert kell kiválasztani arra, hogy ez igazán korrekt módon működjön. Vannak nem közösségi kutatási programok is, amit főleg a K+F programokat kiíró szervezetek számára valósítottak meg. Ez az RNET és RNET Plus támogatás nem igazán jelentős egyelőre nálunk. A CERN, a Részecske Fizikai Laboratórium 54-ben Svájcban alapították, jelenleg 20 ország tagja, többek között Magyarország is egyébként 30. A csatlakozó ország, a harmadik csatlakozó országhoz tartozik, az éves tagdíjat a GDP arányának fizetik a tagok, a csatlakozó ország. Jelenleg 7000 kutatót foglalkoztat. A röntgen szabad elektronlézer, ami szintén egy ilyen nagyobb, több országon át folyó kutatást támogat, Hamburg és 13 ország két német tartomány. Hozta létre. 2007-ben ez egy viszonylag újabb kutatási együttműködés. És elérkeztünk ahhoz a részhez, ami már a magyarországi kutatásfejlesztés és innovációhoz tartozik. Ezek voltak az EU támogatási programok, keretek. Van ezek a csomag alatt, meg valamilyen kérdése még, mielőtt rátérnék Magyarországnak. Hát Magyarország is a kutatás fejlesztés. Azt már elmondtam az elején, hogy a GDP-nek egyelőre 2005-ös adatok alapján mindössze a 0,95%-át sikerült kutatás fejlesztésre fordítanom. Ezzel az EU-ban a 15. helyet bírtuk elérni, nem lehetünk túlságosan büszkék rá. A ráfordítások 1/3-át a vállalkozások adják, és 17 innovatív nagyvállalat adja a ráfordítások felét. És ahogy mondtam, 75-80% a külföldi tulajdonú vállalkozásokból származik. Tehát az azt jelenti, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak nagy része nem innovációbarát, nem igazán fejleszt, lehetősége sincsen rá, beszélhetünk róla, hogy ennek mennyi, milyen okai vannak, az adókedvezmények, vagy egyéb olyan. Sokan esetleg egyébként ismeret hiány is, mert sokan azt sem tudják, hogy leírhatnának kedvezményeket azzal, hogyha bizonyos tevékenységeket kihelyeznék az egyetemre, azért, mert hogy még mindig van innovációs járulék, fizetési kötelezettség, tehát ezt megtehetnék, hogy esetleg észrevétlen költség el azok a cégek, amit úgyis be kell fizetniük. Ők az alapba fizetik, például az NKPA kutatás fejlesztési programokat és támogatásokat, pályázatokat ír ki. Talán jobb lenne, hogyha ezek a kis és középvállalatok saját maguk gondolkoznának el azon, hogy mik azok a területek, amik leginkább az ő tevékenységet fejlesztik. Mert az egy kalapba befizetett összegekből lehet, hogy semmi olyan fejlesztés nem jön ki, aminek éppen érdeke lenne. Ezért aztán ezekkel a ennyi támogatóval, tehát 17 innovatív nagyvállalattal, ezzel igazándiból olyan nagyon nagy kutatási tevékenység persze nem finanszírozható meg, ettől aztán elaprózódtak a kutatási tevékenységek, kutatási projektek. Tízszer, ha azt mondom, hogy egy kutatóra 1,4 projekt jut, ez tízszerese az európai átlagnak. Tehát itt gyakorlatilag egy kutató, 10 kutató dolgozik egy projekten. Európában nálunk egy kutató 1,4 projekten dolgozik, ami azt jelenti, hogy meglehetősen nagy leterheltség, kis projektek és valószínűleg nagyot alakítani sem lehet benne. Ja, aztán tovább a regionális egyenlőtlenséget említettem, hogy az azért még mindig Budapestre koncentrálódik, illetve a nagyvárosok környezetére. A pilot vállalkozásokról ne is beszéljük, mert azzal egyáltalán nincsenek jó tapasztalataik a kutatóintézeteknek Magyarországon, meg az egyetemeknek sem, mert gyakorlata sincsen, támogatottsága sincsen, tehát csodálkoznék, hogyha nem az lenne itt, hogy kevés van belőle. A szellemi tulajdon védelme nem hatékony, egyrészt azért sem, mert semmiféle előírás, indikátor nem mutat. Nem előírás az egyetemek számára, még azok az egyetemek vagy kutatóintézetek számára sem, hogy hány szabadalma van, nem ez alapján rangsoroljuk egyenlőre itt Magyarországon őket, pedig ezen el kell gondolkozni, hogy miért többet. Egy hasznosítható szabadalom, vagy 10 cikk? Vagy 1 cikk, vagy nem tudom. Tehát az én egyelőre ilyen lamentálások nem születnek, tehát nem arról van szó, hogy most írja belőle cikket, hogy szabadalmaztassam, mert ugye egy csomó ember el sem jut odáig, majd a következő előadásban kitérek rá, hogy meggondolja azt, hogy van-e benne olyan ötlet. Pedig érdemes esetleg a cikk megírás előtt elgondolkozni rajta, hogy nem lenne érdemesebb bejelenteni mint találmányt az egyetemen, aztán majd erre visszatérünk, hogy mi minden gátja van még ennek. Gondolkoztam rajta, hogy hosszasabban szétszabdaljuk, meg kibelezzük a kormány középtávú stratégiáját, a TTT stratégiát, de aztán elvetettem az ötletet, mellé lesz az egyetemét a következő részben, ugyanis annyira már nincs idő, majd talán egy legközelebbi alkalommal 3 alapelvet fogalmaz meg egyébként ez az innovációs stratégia, ami 2007 és 2013 közötti időszakot öleli fel, a fókuszálás, hasznosítás és a regionalitás. A fókuszálás az nyilván azokat a projekteket érdemes támogatni, amit nemzetközi elismerésre és együttműködésre tartanak számunkra. A hasznosítás kiemelt szerepet kap, de ezért mondom, hogy a szellemi tulajdonvédelme, vagy az, hogy a projektötleteket hasznosítsuk, illetve megpróbáljuk valamilyen módon kiválogatni azokat a projekteket, amiket hasznosítani, ez egy fontos dolog minden kutatóintézet és egyetem életében. A regionalitás pedig az, hogy a régiókat is fejleszteni kell. Középtávú céljai ennek a stratégiának, persze ez az általános és átfogó célrendszerek, középtávú céljai is vannak. Természetesen az, hogy a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenységei bővüljenek. nemzetközileg is elismert központok, Kábor-Kár központok és kutatóegyetemek jöjjenek létre. Lehet, hogy ismert már az a dolog, hogy a kutatóegyetemi koncepció néhány nagy egyetem Magyarországon ebből az irányba szeretne elmozdulni, hogy próbálják bizonyítani, hogy milyen indikátorai vannak a kutatóegyetemeknek, mivel lehet az bizonyítani, hogy mondjuk az ELTE kutatóegyetem. Van valami ötlet rá, hogy milyen indikátorok lehetnek?
Hogy
na jó, nem magától, mondjuk a többiektől. Mivel lehetne mérni azt, hogy egy egyetem kutatóegyetem? Nemzetközi kutatócsoportokban való részvétel arányok, tehát ilyen jellegű kimutatásokat kellene összpontosítani annak érdekében, hogy valóban bizonyítani tudjuk, és akkor ezekre kellene a fő hangsúlyt helyezni. Mert ha mi kutatóegyetemek egyetem szeretnénk lenni, akkor az innovációs kultúra részébe kellene tenni azt, hogy a szabadalom elismertségét és egyáltalán a találmányoknak a fontosságát hangsúlyozzuk a publikációk mellett. Mert a publikációban viszonylag jók vagyunk, ez majd valamelyik kimutatásban.
Csak egy nagyon halvány észrevétel, hogy valóban azok lennének a minőségi kritériumok, amiket a hallgatók is mondtak. Valójában azt hiszem, hogy konzervatív az ELTE szemlélete, publikációban is még azt megelőzően tudományos minősítettségben méri. Mert hogyha nem ebben mérné, akkor hát egy kicsit erősíteni az innovációs vonalát.
Igen, mert mondjuk minősített kutatók számában, illetve oktatók számában az ELTE kimagaslóan jó helyen van. Tehát, hogyha ezt veszük alapul, hogy hány akadémikusok van, meg az oktatói minden minősítése, akkor arra nincs panasz az ELTE-n belül, de az összes többi olyan az innováció, ami nem az oktatással kapcsolatban. Az oktatás egy rendkívül fontos dolog az egyetemen, de a kutatásnak legalább olyan nagy súlyjal kellene egy kutatóegyetemi koncepcióban szerepet játszania, és ez még most itt az egyetemen sem olyan hangsúlyos. A régiók K+C kapacitásának fejlesztése, ezeket nem olvasnám fel egytől egyig, ezek középtávú célok, amiket már az elején elmondogattam, ez úgyis benne van a kinyomtatott anyagban. Csak felolvasnám. A kijelölt kulcstechnológia természetességgel egybevág az Európai Unió által preferált területekkel, az infokommunikációval, az élettudományokkal, itt nem osztja meg az egészségügyet, a biotechnológia, az orvostechnika, anyagtudomány, nanotechnológia, energia, környezet. Tehát ugyanazok a kinemelt területei vannak egyébként a hazai stratégiának, átosztott stratégiának, mint amit egyébként az Európai Uniós preferál, de az lenne szép, hogyha még ez se sikerülne. Tehát azok a kiemelt területek nyilván, hogy összfonva is kellenek, hogy legyenek az Európai Unióval, ha mi csatlakoztunk. A pályázati rendszernél egyébként itt már elbizonytalanodtam, mert amikor mi ezt az anyagot összeállítottuk, akkor még azért egészen más jellegű támogatások is voltak. Az majd a későbbi felsorolásból kiderül, hogy ez már egy abszolút tájékoztató jellegű dolog lesz, hogy milyen támogatásokat biztosít ehhez a stratégiai közép- és hosszú távú célkitűzésekhez a rendszer. Az OCCA-t nem kell bemutatni, a támogatásokat támogat, a GOP-okat. Erre természetesen áll csak a Közép-Magyarországi Operatív Program kiírásai vonatkoznak, és az NKTH által kiírt kutatási és technológiai innovációs alapterhére kiírt pályázatok. Az OCCA nyílt pályázati rendszer, új tudományos törvényszerűség, és itt az infrastruktúrát is támogatják, és közzéteszik az eredményeket a honlapjukon, tehát abszolút nyilvános, átlátható, egyébként egy bizonyos képet is ad a hazai alapkutatás helyzetéről. A prioritás, szeretnék a fiatalokat is minél nagyobb kutatási tevékenységgel vinni, szeretnék hazahívni a kutatókat külföldről, annak érdekében, hogy ne az legyen a tendencia, hogy valaki csak külföldön tud érvényesülni, legyenek olyan itthonról támogatott projektek, ahol megtalálják a számításaikat a hazatérő kutatók is. Itt különféle programok vannak, 6 millió forint per év alatti és feletti kutatási programokat is támogatnak. igyekeznek nemzetközi szintű fiatal kutatócsoportok létrehozásához támogatást nyújtani, preferált természetesen itt is a nemzetközi együttműködés, illetve kiegészítési támogatást is nyújtanak ahhoz, hogy ezeket az együttműködési projekteket külön támogassák, és itt még a publikáció is fontos szerepet kap. Én úgy gondolom egyébként, hogy ennél örültem, hogy egy elég jelentős része a kommunikációra terelődött ezeknek a képzéseknek, mert úgy gondolom, hogy azt a jó pár pozitív eredményt, példát mindenféleképpen szükséges minél jobban ismerté tenni, és minél szélesebb körben terjeszteni, hogy ne csak egy-egy honlap, hanem legyenek igenis olyan rendezvények, ahol erre lehetőség van, sajtóban kapjon nagyobb szerepet. Én abban bízom, hogy ebben a jövőben néhányukra biztos támaszkodhatunk majd. A GV a GOP-oknak a programja, az új magyar fejlesztési terven belül. Ezeknek az NFI honlapján megtalálhatóak a pályázati kiírásai, folyamatosan bővülő kínálattal jelennek meg az újabb és újabb programok, amely kutatásfejlesztési, innovációs kapacitás, vállalati kapacitások komplex fejlesztése, az üzleti fejlesztés és a KKV-k finanszírozásának lehetővé tételét tűzi ki célul. Ugye már az elején mondtam, hogy a piacorientált K+F az mennyire fontos kell, hogy legyen, tehát hogy az ipari hasznosítást mindenféleképpen támogassák ezek a pályázatok. Ipari kutatás és együttműködésben valósuljon meg a kutatóintézetekkel. Innovációs klasztereket támogassanak ezekkel a projektekkel. Szeretnék az, hogyha az országon belül is nem elszigetelten működő tudományterületeken dolgozó kutatócsoportok, hanem klaszterekben létrejövő vállalati együttműködésben megvalósuló kutatások jönnének létre, aminek a hatékonysága és az eredményessége lényegesen nagyobb az előzőeknél. Vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése, sok minden beletartozik, ilyesmikbe szeretnék egyébként az egyetemeket is valamilyen szinten belekényszeríteni, hogy valamilyen közös vállalkozást hozzanak létre a vállalkozásokkal, vagy közös vállalkozást működtessenek. A Közép-Magyarországi Operatív Program, ahogy mondtam, hogy egy mostoha gyerek, mert igazán miból itt a támogatási összeg is alacsony, a támogatási intenzitás is magas, alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb önrészt kell vállalni a pályázatban résztvevőknek ahhoz, hogy ezeken a pályázatokon elindulhassanak, ami szintén nem egy egyszerű dolog, hogyha belegondolok, hogy az egyetemen hány kutatócsoport, hány projektet szeretne elindítani, és ennek van valamilyen gátja az összegyetemi szinten rendelkezésre álló önrész alap. Ami megjegyzem, már így is egy hatalmas nagy előrelépés, mert eddig ilyen nem volt, tehát ez az első év, amikor az egyetem a költségvetésében külön fejezetet hagyott arra, hogy a kutatásokhoz szükséges önrészt biztosítani tudja. De sajnos enélkül közép-magyarországi régióban pályázni nem lehet, bármennyire is vitatkozhatunk rajta, hogy teszem azt, lehet, hogy egy debreceni egyetem infrastruktúrálisan jobb helyzetben van, mint az ELTE. Ezt a regionalitás alapozott, EU által támogatott és az NFI-n keresztül vett szemléletet nehéz megváltoztatni, vagyis nem is lehet. Az említett innovációs alap az NKPH kezeli, és most már KPI is nincsen lassan, mert a MAG ZRT-be olvad bele, azóta teljes a káosz, pályázatainkról semmi hír, bízunk benne, hogy rosszabb nem lesz, mint amilyen az előző időszakban volt, mert ők foglalkoztak a pályázatoknak a konkrét kiírásával, az elszámolásokkal, beszámolókkal. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni, egyelőre nekem nagyon rosszak a tapasztalataim, úgyhogy már ez nem állja meg a helyét ez a dia. A cél az igen, tehát ami az innovációs alapból folyó támogatások, pályázatok kiírását illeti, itt is az a cél, hogy kritikus tömeget érjünk el, tehát azért születtek annak idején ezek a regionális egyetemi tudásközpontok, az NKTH támogatásával, illetve ezek a KKK hogy a kutatásban a kritikus tömeget elérjék, mint az elaprózott egy kutató 1,4 projektes módszer nem sok mindenre visz előre, de hogyha ezek nagy tömegben működnek együtt, közösen, támogatottsággal, akkor talán több az esélye arra, hogy születnek benne valóban hasznos az ipar által hasznosítható, értékesíthető találmányok. A célja mindig az, hogy a vállalkozások részvételét ebben növeljék, hogy ne csak az állam dotálja a kutatásokat, hanem valamilyen módon érdekelté tegyék a vállalkozásokat is abban, hogy részt vállaljanak a kutatási feladatokban. Ez a regionális egyetemi tudásközpontokon, KKK-n belül nem tudom, hogy milyen tapasztalataik vannak, vagy ezekről hallottak-e, hogy hogyan működik, vagy milyen sikerrel zajlottak. Hasznosító vállalkozás nem jött létre, tehát olyan eredmény nem született. Szabadalomról és viszonyról kevésről tudom, de azt hiszem, hogy ebben nem vagyunk egyedüliek, mert az összes tudományegyetemnek saját név alatt elindított szabadalmi eljárása rendkívül kevés van országos szinten, tehát nem kell szégyenkeznünk, hogy nálunk sincs, mert máshol sem gyakorlat az. Egyébként az jellemző, hogyha már a szabadalmakról beszélünk, hogy nagyon sok kutatónak van azért saját, hogy más cég neve alatt bejelentett találmánya, ami természetesen sosem az ELTE hírnevét öregbíti, vagy valami mutató egyetemi címünket támasztja majd alá, de erre is van precedens. És ezek voltak a legfontosabb programok, mert azért ezek közül már nem mindegyik szerepel itt, Béri még van. Tehát ezek azok a programok, amiket korábban az NKTH kiírt, a legfontosabb programokat, azért itt gyorsan végig mutatom, hogy milyen.
Én Baros Gábor vagyok.
Igen, azt tudom. Ezeknél most, ahogy egyébként az NKTH hozzáállását látom, változatlanul és tántoríthatatlanul az az elképzelés szerepel, és kap prioritást a támogatások terén, hogy vállalkozások jöjjenek létre, és ne az egyetemek vezessék ezeket a kutatásokat, tehát az eddigi gyakorlattal ellentétben, amikor kutatócsoportokat támogattak, mindenféleképpen valamiféle kooperációs együttműködést kívánnak támogatni, és egy LADA konzorcium szerződést nem elég biztosít a támogató számára arra, hogy itt valóban kölcsönös hasznosításra létrejött kutatások szerepeljenek és kapjanak prioritást. Ezért aztán ezek közül a programok közül nagyon sokat az NKTH nem is folytat. Az NKTH-nak új elnöke van egyébként is, viszonylag rövid ideje, az ő program csak annyiban ismert, hogy ő itt a Boros program. De ezeket az anyagban mindegyiket egyébként. Aponyi Albert program. A mecenatúra pályázatok, amik egyébként még futnak, változatlanul azonban rendezvényeket lehet támogattatni. A Déri Miksa program. A Déri Miksa program is van még, tehát Déri Miksán keresztül is lehet egyébként szakértőt is igénybe venni a nagy programoknak, az kutatási projektek elkészítésére. Ezt csak azért emelem ki, mert a hírlevelünkben minden egyes alkalommal megjelentetjük, hogy Déri Miksára viszont még lehet, és nagyon kevesen is veszik igénybe. Részemről ennyi lett volna, nem tudom, hogy ott tartottam az időt, azt nem néztem meg. Úgyhogy várom a kérdéseket, hogyha még ehhez a részhez lenne a kérdés. Igen?
Erre van, mint az a magyarországi program, vagy iszlányoségű pénz, és ennek milyen aránya az
hát a programok egyébként az Európai Uniós Forrásokat, amit az energiai fejlesztés irányított elő, annak egyrészt az Európai Uniós Forrásokat támogatása részét, a másik részét nyilván a kormányzatnak kell hozzátennie, és így közösen valósítják meg ezeket a finanszírozásokat.
Igen,
mert az arány, ez hogy osztik el, tehát...
Azt kérem, hogy aki jelentkezzen, hadd vigyem oda.
De utána nézem, hogyha ad egy elérhetőséget, akkor megkérdezem, hogy megnézem. Nem tudom, hogy mi az arány. Egyébként egyre csökkenő intenzitása az EU támogatása, azt tudom. Tehát ha most olyan 75% körül van, vagy 50-60% körül, akkor ez fokozatosan csökkenni fog. Tehát az egy, most nyilvánvalóan, mint új tagország, nagyobb figyelmet kapunk, és nagyobb összeget kapunk a támogatása, és ez az évek során csökkenni fog.
Amíg gondolkoznak a tisztelt hallgatók, én föltenném a magam kérdéseit. Először is...
Addig lejjött, nem van?
Sőt.
Nem is gondolkodom a téged.
Én írásban is elküldtem mindenkinek két kérdést. A nagyobbik kérdésem az a előadó által is említett KKK-k nehézségeire vonatkozik. Előre szeretném bocsátani, hogy egyáltalán nem a karunkat is érintő történet oknyomozására szeretnék bonyolódni, de tényleg nem, de hivatkozni szeretnék erre az érintettségre, hogy az elmúlt 3 évben működött az ELTÉN, tudomásom szerint két ilyen kutatási képzési innovációs központ, szóval KKK. Az egyik a természettudományi karon, a másik pedig éppen az informatikai karon. És több is az országban. Újra kiírták ezeket a pályázatokat, tulajdonképpen azoknak, akiknek már megvolt az előző években is, és ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az egyetemi akadémiai szféra alapítson cégeket, vállalkozásokat, és bizony ezt az ERTE sem tudta bevállalni, meg ahogy hírlik, több egyetem sem tudta bevállalni, és biztos, hogy ennek lehetnek nehézségei, mert tegnap előtt, vagy 3 nappal ezelőtt a rádió úgy üdvözölte a Szegedi Egyetem, nem a Szegedi Egyetem és Akadémia közös cégalapítási, vállalkozás alapítási kísérletét, mint ami egy áttörés az országban. Tehát miért van ezekre végül is szükség, miért ragaszkodik hozzá a kormányzat, hogy alakuljanak ilyenek, akkor viszont mik ennek a nyilván nagyon nagy nehézségei, és merre van előre, hogy így mondjam.
Miért ragaszkodik hozzá a kormányzat? Megtudhattam neki egy egész, szerintem azt mondja, hogy egészen elképesztő teóriája van, hogy ezeknek hogyan kell működni a Magyarországon. Ő úgy gondolja, hogy akkor lehet érdekelté tenni a vállalkozásokat és az egyetemeket is, hogyha közös vállalkozásokat hoznak létre. Ezek a közös vállalkozások holding szemben fognak működni, a holdingjaik, mint egy vagyonkezelő fogják azokat a kutatási eredmények során hasznosítható ötleteket vállalkozásban, mint spin-offokat alapítani, és ez a holding sok-sok kis spin-off, illetékes spin-off kezelésére fog szakosodni. Tehát ez az egyik alap elképzelés, hogy ennek igazán jól akkor kellene működnie. Hozzáteszem, hogy a legszebb az egészben, hogy ennek a jogszabályi hátterét sem teremtették meg. Tehát amikor a vitát mi lefolytattuk a vállalkozás, a hasznosító vállalkozás, illetve bármilyen vállalkozás megteremtésére a KKK-nak további vezetése érdekében, akkor azzal szembesültünk, hogy nekem van a kezemben két szakvélemény az OKM-től, amiben azt próbáltak meg feloldani, hogy elvileg kisebbségi tulajdoni hányaddal a felsőoktatási törvény szerint egyetem vállalkozást nem alapíthat. Ellenben az egyik pályázati kiírásban, ez az ominózus KMP 1.1.2-es pályázati kiírás, azt az elemet preferálta volna, hogy 10%-os tulajdoni részesedéssel hasznosító vállalkozást hozzon létre az egyetem. Erre, hogy ugye a törvényben ez szerepel, és van egy innovációs törvény, és ugye az egyetemen levő jogászok azért általában azt hangoztatják, hogy a felsőoktatási törvény, vagy felsőoktatási intézmény az innovációs törvény nem írhat fel. Ez a felsőoktatási törvénynek az adott cikkeiben is úgy szeretem, hogy egyedekben az innovációs törvényt kell alkalmazni. Nem egyértelmű, a jogászok minden egyes alkalommal ezzel nem tiltakoztak, és nekem van egy azon aláírásra az OKR-től két állásfoglalás a kezemben. Az egyik a Pécsi Egyetemnek született 2007. októberében, amelyben természetesen igen, az innovációs törvényt kell alkalmazni, hozzon létre az egyetem egy ilyen vállalkozást. Majd az Eltenegyében ugyanattól a szakállamtitkától megkértem a véleményt, az Eltenek hirtokánonál egy olyan, hogy nem, kisebbségi tulajdonhányadó az egyetem nem hozhat létre vállalkozást. Ennek értelmében ez volt az egyik olyan ok, ami miatt az egyetem ezt a dolgot nem is tudja támogatni. Tehát ameddig a felső döntéshozók ezt a paradoxont nem képesek feloldani, addig józan ítélő képességgel elvileg nem lehet. Azóta persze változott a világ, és Debrecen létrehozott kisebbségi tulajdonnal hasznosító vállalkozást, be is jegyezték. Itt most annyival leszünk jobb esélyűek egy ilyen tárgyalásnál, hogy már legalább precedens értékkel tudjuk mutogatni, hogyha Hajdú-Bihar megyei bíróság beegyezte, akkor talán a budapesti cégbíróság is hajlandó egy ilyen céget bejegyezni. Ez a cégalapítás és ez az egész törvényi háttér tisztázása, ez csak a kisebbi probléma, azt kell mondjam. Ha feloldják, akkor leszünk igazán bajban, mert akkor tényleg meg kell alapítani ezeket a vállalkozásokat. És én úgy gondolom, hogy erre az egyetemek nincsenek felkészülve. Tehát igazán, mikor nagyon szépen hangzik, és azt mondja, az egyik ok az, hogy nem kell ennyi KKK, mint amennyit korábban támogatott az NKTH. Tehát nem kell 15 kiválóságkutató központ Magyarországon, legyen 5. Tehát eleve prostáljunk ez szerint, hogy melyik az életképes, ki az, aki valóban olyan kutatásokat folytat, amikben az ipar lát fantáziát, képes a pénzét is beletenni, mert itt a cél az, hogy az ipar is tegyen mellé a pénzét, mert az azt jelenti, hogy nem csak arról van szó, hogy az állam most leoszt x 400 millió forintot, mondjuk egy ilyen kutatásra, beleteszi az ipar is a saját részét, mert általában az önrész vállalása az úgy zajlott van az ipari partnerek részéről az összes ilyen elképzelés során, hogy ők megrendelésben teszik bele. Most ezt az önrészt egyébként a kiíró nem fogadja el, egy cash flow táblázattal lehetne kimutatni, hogy ezt az önrészt hogyan kell belerakni ebben a vállalkozásban. De ettől még mindig csak úgy néz ki a lány, hogy igazán őszintén akarunk lenni, hogy beletesz az állam egy nagyszerűen, adnak kutatási megbízást a cégek, ezért a pénzért, amit ők mondjuk adnak 10 millióról, mondjuk beleteszik a negyed részét az önrésznek, hogy akkor számtalanul fogal 400 milliót támogatást kért a KKK, illetve ezt a vállalkozást, és hozzá kell tennie mondjuk 25%-os önrésznél 100 millió forintot. Ha megrendel egy cég egy kutatást 10 millióért, az azt jelenti, hogy a támogatottság mellette négyszeresen, tehát a negyedét, akkor 40 millió forintért kaphat tulajdonképpen meg valamit, mert olyan értékű kutatást képes neki teljesíteni az egyetem az adott esetben. Ez állati szépen hangzik, azonban azt kell mondjam, és most ez akkor is elmondom, hogyha a rögzítésre kerül, hogy nagyon sok esetben azért ezek a kutatások nem érnek annyit. Valljuk meg őszintén, nagyon jól hangzik az, hogy x darab kutató részt vesz benne, és egyébként nagyon sok nemes célt is támogat egy ilyen tudásközpont, vagy ilyen KKK, mert több PhD is tudnak foglalkoztatni. Eljutnak olyan konferenciákra, amire az egyetem költségvetése nem teremt lehetőséget, de őszintén akarunk lenni, több cikk keletkezik, több konferenciát tudnak megjelenni, de ha őszintén akarunk lenni, sajnos azok a KKK összességében véve nem teremtették meg azt a nagy kiugrást, amit elvártak tőlük. Pont azért, mert nincs minőségi kontroll. Tehát nincs benne az, hogy igen, én beleraktam a pénzemet, akkor tegyél mellé legalább annyi értékű munkát, amit elvárunk, mert azért azt az ábrát már nem is mutatom, hogy mi az, ami miatt az ipar nem szívesen támaszkodik az egyetemekre, mert nem igazán kapja azt a szolgáltatást, amit egy piaci viszonyok között működő szervezetről egy vállalattól kaphat. Mert a határidőket nem tudjuk tartani, mert a termék az nem olyan, mint amit elváltak, hanem elfutotta. Mert azért mi igazándiból nem piacra dolgoztunk eddig. Tehát ezt valamilyen módon persze ki kellene váltani, meg kellene reformálni, de úgy gondolom, hogy ezzel a módszerrel sem lehet. Tehát azzal, hogy most létrehozunk kétszer vállalkozásokat, és egyébként ez úgy zajlik, hogy Miskolc is létrehozta, 100%-os egyetemi tulajdonnal létrehozott egy vállalkozást, és beadta a pályázatát. Ettől még egy Ezeknek az lenne a lényege, hogyha az egyetem kisebb tulajdoni hányadat birtokol egy hasznosító vállalkozásban, akkor ezek rugalmasabbak lennének, és nem az egyetem nehézkes döntési mechanizmusa befolyásolná ezeknek a piaci reakcióit. Azért valljuk meg őszintén, hogy születik az egyetemen a döntés. Nagyobb lélegzetvételi döntéseket megtalálja az egyetem vezetősége, kis vezetősége, nagy vezetősége, gazdasági tanács, a szenátusa, és megszületik a döntés. Melyik piaci viszonyok között működő cégnél állja meg a helyét egy ilyen döntési mechanizmus, ahol egyik percről a másikra kell tudni dönteni? Az ötlet az jó, csak ennek nem teremtettük meg azt a tudás hátterét, amivel az egyetemek ebbe bele tudnak menni, amivel ezt felmerik vállalni, hogy igen, belemegyünk, és mi az egyetem használ. Eddig azt szoktuk meg a pályázatoknál, hogy befolyik x millió forint, 10% a központi elvonás, 10% a karirezsi, így mindenki megtalálta a projekten belül a számítását. Most bejön egy vállalkozásnak a pénz. Az egyetem ebből nem lát semmit. Nem igazán látják az egyetem se, hogy ebből biztosítva az, hogy valami előny az egyetemnek is származott. Rövid távú előny, vagy hosszú távú, túl hosszú távú előnynek, és pénzügyileg nehezen megfoghatónak tartják azt, hogy több PhD-t is foglalkoztató, növeljük a kutatási potenciált, több piacképes terméket hozunk létre, ettől még az egyetemet nem lehet fenntartani. Tehát, hogyha ezeket a kérdéseket mind végig gondoljuk, akkor rájövünk, hogy miért nehézkes a dolog, és miért nem szívesen születik, jogszabályok nem támogatják, tudásunk nincs hozzá, mert meggyőződésem, hogy KKK-ban levő nagy tudású professzorok nem lesznek képesek menedzselni ezeket a cégeket. Tehát itt azért kell, hogy az ipar komolyan beszálljon, pénzzel szálljon be, és menedzsmenttel szálljon be, hogy átvegye a kutató vállalról azt a terhet, neki kelljen a projektjét menedzselnie, és elszállnia, nyüglődnie vele. De ez egyelőre Magyarországon semmiféle kultúrával nem bírnék, és nem vagyok benne biztos, hogy az ilyenfajta pályázati kikényszerítés az valami pozitív irányba viszi előre a dolgokat. Megválaszolt?
Köszönöm szépen, igen, azt hiszem. Láttuk a, ha visszaszabad utalni az ELTE innovációs napra, akkor volt egy nagyon hivatalos és nagyon optimista délelőtt, és utána megnéztük ugyanezt hátulról, ahogy a színdarab is mondja, hogy ugyanezt hátulról, és hát az már korán sem adott annyi lelkesedésre okot, és hát most a válaszában ezt az ugyanezt hátulról műfaj volt, és hát tulajdonképpen erre vonatkozott a kérdés, úgyhogy köszönöm szépen. Elég így.
Lehet egyáltalán a tudományos kutatást termékként kezelni? Tehát összehasonlítani kettőt, hogy ez most jobb, mint a másik. A cégek nem jutette, hogy a cégeknek azért nem jó, ha beszállnak, mert nem tudják ezt termékként kezelni. Egyáltalán lehetne?
Az de úgy gondolom, hogy az alkalmazott kutatás terén, amit a piacra számunk hasznosítani kívánok, ott azért valamilyen módon a piaci szemléletnek kellene, hogy érvényesüljön.
Szabad ehhez hozzászólni? Én úgy tudom, hogy mondjuk, ha így kategorizálnánk a pályázatokat, akkor háromféle van ebből a szempontból. Az OTKA az alapkutatást finanszíroz nagyon kis összeggel és nagyon konzervatív elosztó mechanizmussal. Akkor van a kifejezetten a termékorientált pályázat, az a régi UMFB-s pályázatoknak az utódja, és van egy ilyen lágyabb középső kategória, ahol nem terméket kell előállítani, hanem olyan kutatást kell végezni, amelyik megfelel egy nem is béta, hanem alfa verziónak, vagy egy pilot study-nak, tehát reményteljes arra, hogy majd a ipari cég az tud belőle terméket előállítani. Jó, az elég nagy a sor.
Az ő kérdésem az, hogy a Magyarországon jelenlévő cégek mennyire érdeklődnek ez irány, hogy beszálljanak, hogy az értelmekkel kutass. Szóval az értelmekkel kutatással. Ami magad kapcsolat,
tehát egyrészt vannak a kutatók a saját magunknak is kapcsolatban, nyilvánvalóan. Ennek előre utazom, hogy a Kápuszkuszi stratégiában erre már az egyetem kitért, és erre egyre nagyobb hangsúlyt kellene minden egyetemnek helyeznie, hogy szorosabbá fűzze az együttműködését az iparral, és egyáltalán a vállalatokkal. Hogy tisztában legyünk azzal, hogy mik azok a kutatási területek, amik egyáltalán az ipart érdekel. Tehát mi az, amire érdemes fejleszteni. Tehát ez nem csak egy olyan dolog, hogy a pályázatomban lehetőségem van megcsinálni ezt a nagyon kisméretű projektet. Egyébként baromira nem érdekel, hogy ez bárkit is érdekel rajtam kívül, mert a pénzt megkaptam rá. Nem elvárás, kevés projektben elvárás az, hogy ezt hasznosuljon is valahol, vagy bárkit is érdekeljen. Ez ilyen kisebb online kutatási projektek támogatásának az egyik legnagyobb baja, hogy nem ösztönzi a kutatást arra, hogy az ipari igényeket vegye figyelembe. Úgy gondolom egyébként, hogy a jövőre nézve pontosan a TTIP-nek igen fontos szerepet kell felvállalni abban, hogy szorosabbra fűzze és minden inkább megpróbálja az ipari partnereket megnyerni arra, hogy együttműködő partnert lássanak, és a kutatási helyezzék. De mondom, az a legnagyobb gondolom, hogy elég kevés kutatási intenzív, vagy káposztási intenzív vállalkozás van egyáltalán. Azt a kevés nagy múltit, azt már mindenki lehalázta. Tehát akikben igazán nagy a hajlandóság, azt biztosan ismert, hogy a BME-nek is, tehát az infokommunikációs területén, Nokia, Ericsson és egyéb együttműködések azok már minden egyetemen magukra találtak. Ezeket már levágtuk, ezeket a csontokat, újakat kell találni. Ennek ellenére például a Delta képviselőjét, igazgatóját sikerült elhoznom az ékjára, mert azt mondta, hogy szomorú, hogy neki az elvében még nem sikerült semmiféle együttműködést létrehozni. Én úgy gondolom, hogy a későbbi előadás során említendő technológia transferi vadáknak pont az a legfontosabb szerep, hogy egyrészt felmérje a kutatási potenciáját az adott egyetemének, és megpróbálja megtalálni hozzá a megfelelő együttműködő partnereket, és kölcsönös érdekeltséget próbálja megtalálni.
További kérdés? Akkor azt hiszem, hogy itt ezen a ponton most ezt bezárom.